69. Gimnáziumi évek Traunsteinban. A csendőröket akkoriban jelentős fizikai követelményeket magában hordozó hivatásuk miatt 60 évesen már nyugdíjazták. Édesapám türelmetlenül várta ezt a napot. Megviselte a foglalkozásához tartozó sok éjszakai ügyelet, aminél már csak a munkáját is meghatározó politikai helyzet bántotta jobban. Hosszabb betegszabadságot vett ki, ez alatt sokszor elvitt sétálni, és közben az életéről mesélt. 1937. március 6-án végre betöltötte a 60. életévét. Közben 1933-ban Traunstein szélére egy olcsó régi parasztházba költöztünk, ha jól emlékszem, 1726 volt a tető gerendájára írva. Az előző lakókat elket eltékozolták, a házhoz tartozó réten már csak két hatalmas cseresznyefa, egy-két alma, körte és szilvafa állt. A kert szélén nagyon közel tölgyerdő kezdődött, amit pár lépés után egy több óra alatt sem bebarangolható, tűlevelű erdő váltott föl. Salzburg környékének alpesi stílusában építkeztek, a csűrüket és az istálókat egybeépítették a ház lakó részével. A pajtákat és az istálókat meg fazsindellyel fették, amit kövekkel tettek súlyosabbá, szél elleni védekezésként. Folyóvíz kezdetben nem volt, csak a ház előtt egy csodás friss vizet adó kút, ami természetesen később, amikor már a környező házaknak is mind volt tisztük, a szájos időszakban gyakran kiszáradt. Délre nézett annak a hálószobának az ablaka, ahol mi fiúk voltunk. Ha reggel elhúztuk a függönyöket, szinte kézzel foghatóan állt előttünk a Hochfelle és a Hochgern, traunsteini házi hegyeink. Az eleinte enyhén düledező házat apám rendbehozatta, édesanyám pedig az évek során nagyszerű otthonná alakította. Az ablakok előtt virágos ládák álltak, a virágokkal körülvett konyhakertben sok-sok hasznos növény termett. Apámnak állandó munkát adott új házunk és otthonunk javítgatása, de számunkra így is maga volt a paradicsom, aminél szebbet nem is álmodhattunk volna. Titkokkal teli fészerek voltak szanaszét a kertben, illetve egy félhomályban úszó takácsműhely, amelyben a korábbi tulajdonosok űzhették mesterségüket. Ezen kívül kút, fák, rét, erdő. Sok-sok vándorlás után itt találtuk meg igazi otthonunkat, amire mindig szívesen emlékszem vissza. Az első pillanatot sohasem fogom elfelejteni. A bútorszállító teherautó már ott volt, amikor mi az Asaui vendéglősné autójával megérkeztünk, és elsőként a kankalinnal benőtt mezőt pillantottuk meg. Április eleje volt. Azzal, hogy átköltöztünk Traunsteinba, az én életemben is új és komoly időszak kezdődött. Néhány nappal érkezésünk után nyitotta meg kapuit az iskola. Én a Humán Gimnázium első osztályába kezdtem járni, amit ma az ókori nyelvek gimnáziumának lehetne nevezni. Az iskolába vezető félórás út bőségesen elég volt a nézelődésre és tűnődésre, de még az iskolában tanultak átgondolására is. Az Assaui népiskola az utolsó években már keveset tudott nyújtani. Itt azonban kihívást jelentettek az új tudományágak és a magas követelmény, kivált kép, hogy az osztály legkisebb lettem. Akkor még az igen szigorúan és nagy alapossággal tanított latin volt az egész oktatás alapja, amiért egész életemen keresztül hálás maradtam. Teológusként nem jelentett nehézséget a latin és a görög források vizsgálata, és Rómában, a zsinaton, bár azelőtt soha nem hallgattam latinul előadást, hamar bele tudtam szokni az akkor még beszélt teológiai latin nyelven. A nemzetszocializmus a traunsteini gimnáziumban sem tudott igazán sok mindent megváltoztatni. A régi klasszika filológia gárdából senki sem lépett be a pártba, még a hivatalnokokra nehezedő jelentős nyomás ellenére sem. A gimnáziumi beiratkozásom után nem sokkal már menesztették is a tankerületi főigazgatót, mert nem felelt meg az új uraknak. Visszatekintve úgy tűnik, hogy a görög és római szellemiség olyan belső tartást adott, ami ellenállt a totalitárius ideológia kísértésének. Mikor régi énekkönyvemet átlapoztam, ami értékes régi énekek mellett egy sor új náci dalt is tartalmazott, sőt olyan régi dallamokat is, amelyekbe a náci jelszavakat utólag csempészték bele, akkor vettem észre, hogy énektanárunk egy egyenes jellemű katolikus ember a halált Júdára jelszót áthúzatta velünk, és helyette azt iratta oda, fordulj az ínség felé. Egy év múlva azonban végrehajtották az első lényeges reformot, miszerint az addig két egymás melletti intézményként működő gimnáziumot és reáliskolát egy új iskolatípussá, az úgynevezett felsőbb iskolává olvasztották össze. Ezzel együtt a görög tanítás teljesen megszűnt, a latin csak harmadikban kezdődött, jelentősen kisebb óraszámmal. Ehelyett nagyobb hangsúlyt kaptak a modern nyelvek, leginkább az angol, illetve a természettudományok. Az új iskola formával együtt új fiatal tanárgárda is megjelent, akik egy része bizonyosan kitűnő tanári képességekkel rendelkezett, de egyben az új rendszer határozott, élenjáró harcosai is voltak. Eltelt megint 3 év, és már a hittanórákat is száműzték az órarendből. A tornaórák arányát pedig növelték. Hála Istennek, mást már nem változtattak az amúgy is halálra ítélt gimnázium régi formáján. Időközben a világtörténelemben egyre nyilvánvalóbban kezdtek gyülekezni a viharfelhők. Az 1938. év elejé csapatmozgásokat már nem lehetett nem észrevenni. Ausztria elleni háborút rebesgettek, míg nem egyszer csak hír kaptunk a Wehrmacht bevonulásáról és Ausztriának a birodalomhoz való csatolásáról, az Anschlussról. Ezentúl Nagy Németországnak nevezték a birodalmat. Számunkra azonban volt egy pozitív oldala is a barna uralkodók hatalomra kerülésének. Hitler alatt ugyanis a két ország közötti határok le voltak zárva. Emlékszem, egyszer Auschwitzból a kedvelt Tittmoringba kirándultunk, de a Salzach híd, amin oly sokszor átmentünk, le volt zárva, mert határátkelő helyként szolgált. Ausztria most újra nyitva állt, de nagy árat kellett fizetni érte. Ettől kezdve szüleimmel sokszor utaztunk a közelben fekvő Salzburgba, ez minden esetben együtt járt Mária Plain zarándokhely meglátogatásával, ahol a csodálatos templom és a páratlan város atmoszférája mindig megérintett. Nem sokára a fivérem kezdeményezésére más oldaláról is megismerhettük Salzburgot. Az ünnepi játékokat a háború alatt a nemzetközi közönség nem látogathatta, így lehetővé vált egész olcsón jó helyekre szertenni. Beethoven 9. szimfóniáját, Knappersbusch vezényletével, Mozart c-moll miséjét, a Regensburgi Dóm kórusának hangversenyét és több más felejthetetlen darabot hallottunk itt. Közben döntő változás ment végbe az életemben is. 2 éven keresztül napról napra szakadatlan lelkesedéssel jártam otthonról az iskolába, de a plébános egyre csak unszólt, költözzek be a szemináriumba, hogy tényleg alaposan megismerjem a hitéletet. Apám alacsony nyugdíja miatt ez nagy áldozatot jelentett. Nővérem az érettségit követően az akkoriban a leányoknak előírt éves kötelező mezőgazdasági munka után 1939-ben egy nagy traunsteini üzletben hivatalnokként kezdett el dolgozni, ezzel járulva hozzá a családi költségvetéshez. Így megszületett a döntés, 1939 húsvétján beléptem a szemináriumba boldogan és tele várakozással, hiszen fivérem sok szépet mesélt már róla, és az osztályombeli szemináristákkal is jó barátságban voltam. Azokhoz az emberekhez tartozom azonban, akiket nem a kollégiumi életre teremtettek. Otthon szabadon éltem és tanultam, felépítettem saját gyermeki világomat, Kínlódtam, hogy 60 másik fiúval vagyok egy terembe zárva, ahol szinte lehetetlennek tűnt a tanulás, ami pedig azelőtt nagyon könnyen ment. A legnagyobb terhet az jelentette, hogy napi 2 tornaórát írtak elő a ház sportpályáján, a haladó szellemű nevelés jegyében. Minthogy a sport terén egyáltalán nem vagyok tehetséges, ráadásul én voltam a legkisebb, és a többiek akár 3 évvel is idősebbek voltak, kínosan érintett, hogy mindenki edzettebb nálam. Különben megértőek voltak velem szemben. Ám mégsem könnyű, ha hosszú távon mások toleranciájából vagyok kénytelen élni, miközben tudjuk, hogy terhet jelentünk annak a csapatnak, ahová beosztottak. Közben kiéleződött a történelmi dráma, és a harmadik birodalom erőszakos cselekedetei egyre szaporodtak. Kirobbant a szudétaválság, és még egy a félvakok számára is átlátható hazug gépezet indult be. Világos volt, hogy az 1938 őszén aláírt müncheni egyezmény, amely jóváhagyta a szudéta vidék bekebelezését, nem nyújtott megoldást, csak elodázta a problémát. Apám nem értette, hogy az általa nagyra tartott franciák Hitler jogtiprásait miért fogadják úgy, mintha ez természetes és teljesen rendjén való lenne így. 1939 elején Csehszlovákia megszállása következett, majd ugyanazon év szeptember 1-én kitört a háború, azzal, hogy Lengyelországot a csehszlovákiaihoz hasonló kampány keretében lerohanták. Habár a háború területileg még messze volt tőlünk, a jövő félelmetesen, fenyegetően és kifürkészhetetlenül állt előttünk. A világháború kitörésének közvetlen következménye az volt, hogy a szemináriumot kórháznak nyilvánították, és mi most már a testvéremmel együtt újra otthonról járhattunk iskolába. Az igazgató azonban először a város üdülő szanatóriumába, aminek Kneipp plébános akarata szerint egy nagy Kneipp városnak kellett volna lennie, talált nekünk a szemináriumból kitelepítetteknek szállást, aztán magasan a város fölött, a Sparzdombon levő, az angol kisasszonyok által fenntartott leányintézetben. Minthogy a nácik a kolostori iskolát bezáratták, a ház teljesen üresen állt, és a szemináriumi közösséget itt el lehetett helyezni. Sportpálya azonban nem volt, így délutánonként a környék erdeibe kirándultunk, és játszottunk a közeli hegyi pataknál, duzzasztókat építettünk vagy pecáztunk. Igazán boldog ifjú életet éltünk. Kibékültem a bentlakással, és szép időszakot töltöttem el ott. Meg kellett tanulnom beilleszkedni a közösség egészébe, ki kellett lépnem zárkózottságomból, hogy az adás és az elfogadás által a többiekkel közösséget építhessünk. Ezért a tapasztalatért hálás vagyok, hiszen egész életemre fontossá vált. Kezdetben a háború majdhogy nem valótlannak tűnt. Miután Hitler Sztálin Szovjetuniójával egyetemben brutálisan lerohant a Lengyelországot, csönd lett. A nyugati hatalmak tanástalannak tűntek, és a francia fronton gyakorlatilag nem történt semmi. Ez az 1940-es esztendő aztán Hitler nagy dicsőségének éve lett. Dániát és Norvégiát elfoglalta, Hollandiát, Belgiumot, Luxemburgot és Franciaországot rövid idő alatt leverte. Olyan emberek is, akik eddig szembeszálltak a nemzetszocializmussal, egyfajta hazafias elégedettséget éreztek. Egy későbbi bonni munkatársam is, a nagy zsinattörténész Hubert Jedin, akinek félzsidó származása miatt Németországból menekülnie kellett, és a hitleri időket önkéntes számüzetésben a Vatikánban töltötte, visszaemlékezéseiben figyelemre méltóan írta le érzéseinek ellentmondásosságát, amiket ezeknek az éveknek az eseményei okoztak. Apám viszont csalhatatlan tisztánlátással tudta, hogy Hitler győzelme nem Németország győzelme, hanem az Antikrisztusé, aki nem csak a hívőknek, hanem mindenki másnak is apokaliptikus időket hozott. A háború azonban a maga kérlelhetetlen módján folytatódott. Következőnek a Balkán került Hitler uralma alá, kétséget és nyugtalanságot eredményezett, hogy Nagy-Britannia által hangosan beharangozott ellenállás mindinkább késett. Nem felejtem el azt a napsütéses vasárnapot 1941-ben, amikor bejelentették, hogy Németország szövetségeseivel együtt a Szovjetuniót az északi fogtól a Fekete-tengerig húzódó fronton megtámadja. Erre a napra az osztállyal egy kis csónakkirándulást terveztünk a közelben lévő tóra. A kirándulás maga szép volt, de a háború kiterjedésének híre rémálomnak tűnt, és megbénította örömünket. Ennek semmiképpen sem lehetett jó vége. Eszünkbe jutott Napóleon, és Oroszország mérhetetlen messzeségeire gondoltunk, ahol valahol a német rohamnak is el kellett vesznie. A háború következményei nagyon gyorsan érezhetőek voltak. Óriási szállítmányok hozták a sebesült katonákat, sokukat szörnyű sérülésekkel. Most aztán a kórház teljes befogadó képességére szükség volt. Lefoglalták az összes kórháznak alkalmas házat, még azokat is, amelyek a Spárcon voltak. A külső szeminaristáknak lényegében tehát mindenkinek magánszállást kellett keresnie. Bátyám és én ekkor végleg hazaköltöztünk. Ám egyre világosabb lett, hogy a háború még nagyon sokáig tarthat, és egyre fenyegetőbben közeledett a mi életünkhöz is. Fivérem 17 éves volt, én 14. Engem talán megkímélnek. Azt viszont be kellett látnunk, hogy a bátyám számára nincs menekvés. 1942 nyarán valóban behívták úgynevezett birodalmi munkaszolgálatosnak. Ezt követte ősszel a Wehrmachtba való besorozás, ahol a hírszerzéshez rádiósnak osztották be. Franciaországi, hollandiai és csehszlovákiai tartózkodása után 1944-ben az olasz frontra küldték, ott megsebesült, és csodával határos módon így került vissza a számára oly kedves emlékeket idéző városba, a kórházzá alakított Transteini szemináriumba. Felépelése után azonban vissza kellett térnie az olasz frontra. A történelmi környezet minden komorsága ellenére szép év állt előttem otthon, és a Traunsteini gimnáziumban. Lelkesen olvastam a görög és latin klasszikusokat, és időközben a matematikát is megszerettem. Mindenek előtt azonban az irodalmat fedeztem fel. Elragadottan olvastam Goethét, míg Schiller kissé moralizálónak tűnt számomra. Különösen a 19. század írói álltak közel hozzám, mint Eichendorff, Mörike, Storm vagy Stifter, míg másokat, Rabet és Kleistet kissé idegennek éreztem. Persze én is buzgón költögetni kezdtem, és új örömmel fordultam a liturgikus szövegekhez, amiket az ősi szövegekből kiindulva próbáltam élőbbé tenni. Derűs időszak volt ez, telve reménnyel, azon nagyság iránt, amely a szellem mérhetetlen világában mind jobban kitárult előttem. Emellett persze majd minden nap látnunk kellett az újságban az elesettekről szóló híreket, szinte naponta kellett fiatalokért gyászmisét mondani, hozzánk egyre közelebb állók estek el. Egyre több olyan gimnáziumi iskolatársam volt köztük, aki nemrég még tele volt bizakodással és életkedvel. 41. oldal.